Tisztelt hallgatóság, tisztelt hölgyeim és uraim! Előadásomban közel 30 éves tapasztalatom alapján szeretném elmondani, hogyan is állunk a születések, és mit kell tegyünk azért, hogy elősegítsük a születések számának emelkedését és egészséges újszülöttek világra jöttét. Most bocsánat, jó, megtaláltam, hogy működik a gép. Történeti áttekintéssel kezdeném. 1876 óta állnak statisztikai adatok rendelkezésünkre, így a, melyek a természetes népmozgalom főbb számait tartalmazzák, így a házasságkötések, a válások, az élveszületések és halálozások, valamint ennek tükrében a természetes szaporodás, illetve a népességfogyás adatait. Hová is jutottunk 1876 óta? Néhány sorsfordító év adatain keresztül szeretném megvilágítani, hogy az utóbbi évtizedekben sajnos igen negatív tendenciák érvényesülnek, aggasztóvá vált a népességfogyás. Most következne egy-kettő ábra, ami talán olyan szempontból érdekes lehet, hogy 1876 óta állnak statisztikai adatok rendelkezésünkre, és döbbenetes tulajdonképpen a görbét követni. Alul látható a válásoknak a száma, ami mondjuk 1876-tól napjainkig 320-ról 23.800-ra emelkedett. És az élveszület, illetve a házasságkötések száma, az pedig érdekes módon, ugye nagy évszámok vannak, első világháború, második világháború, azt a között is volt ugye egy-két tragikus történés országunk számára, és mégis azt látható, hogy 1949-ben borzasztóan megnőtt a házasságkötések száma. Az élveszületések száma az egy szomorúbb statisztikai képet mutat. 1900-tól vegyük, 268 ezertől elkezdett zuhanni a születés számunk, és sajnos 2011-re már nemhogy 100 ezer alatt vagyunk, hanem 90 ezer alatt vagyunk, azaz 87 ezer szülés volt. Itt van a természetes szaporodás, illetve fogyás. Hát igazán természetes szaporodásunkról beszélhetünk. 1981-ig azóta egyre nagyobb a népességfogyás, úgyhogy nem tudjuk megállítani, úgy tűnik a folyamatot, és talán ezért jöttünk itt össze, hogy ez ellen tegyünk valamit, hogy hát, ha mégis megoldódik a népességünk szaporodása. A magzat és az újszülött védelme egészében csak az orvos és a társadalom együttműködése esetén valósulhat meg. Az orvos kellő szaktudás megszerzésével és etikus magatartásával törekedhet erre, az etikus magatartás pedig kizárólag alapos orvosi ismeretek birtokában lehetséges. Az orvosi etikát a szülők és a társadalom is messze menően befolyásolják. A leendő szülők gondolkodását és viselkedését a nemzeti hagyomány és vallás, az iskolázottság és a műveltség szintje befolyásolják, a gyermekvállalás lehetőségét pedig meghatározza az ország társadalombiztosítási rendszere, az állami segítség és támogatás mértéke és annak formái, például az otthonteremtés feltételeinek könnyítése, a gyermekgondozás lehetősége és annak időtartama. Amennyiben az utóbbiak kedvezően alakulnak, nő a gyermekvállalási hajlandóság, ami érdekes módon Magyarországon a jelenlegi felmérések szerint ma is igen magas, mégsem érzékeljük ezt a születések számában. Az állam kétségtelen jó szándéka, az anyagi eszközök szűkösebb volt, miatt csak részben juthat érvényre. További befolyásoló tényezők, a szokások, a világ változása korunkban, itt a média sokszor pozitív, de többnyire negatív befolyását kell kiemelnem. A média sajnos sokszor olyan élet- és magatartásformákat népszerűsít, például házasság helyett együttélés, a mindenek felett való önmegvalósítás propagálása, a szingli lét, mint természetes életforma népszerűsítése, melyek inkább csökkentik a gyermekvállalás iránti hajlandóságot, vagy életkorban messze eltolják annak időpontját. A szülészorvosoknak társadalmi felelőssége igen nagy, hisz a jövendő nemzeték egészsége tevékenységükkel nagyban összefügg. A szülők és az orvosok célja azonos. Elősegíteni egészséges gyermekek megszületését. Napjainkban jelentősen megnövekedett a terhesség megszakítások száma, erről csak röviden szeretnék szólni. A műhi terhesség megszakítás feltételeit a törvény pontosan, de véleményem szerint túlságosan megengedő módon határozza meg. Talán nem közismert, hogy a műhi abortuszoknak milyen későbbi, a gyermekvállalást megnehezítő szövődményei lehetnek, melyek következtében sok esetben meddőség alakul ki. A terhesség megszakítás történhet orvosi indikáció alapján, illetve a páciens kérésére szociális indokok alapján. Ha a műtétet okvetlenül szükséges elvégezni, a hagyományos küret, mészáj előtágítás és vákumaspiráció módszere, vagy az újabban nagy vihart kavart abortusz tabletta állhat rendelkezésünkre, bár az utóbbi használata igen nagy kockázattal járhat. A szakma érthető módon, ismerve az ilyen típusú beavatkozások kockázatait, keresné idézőjelben az ideális megoldást, persze ez nem létezik. Az orvos, amennyiben a páciens terhesség megszakítási kérelemmel keresi fel, erkölcsileg köteles mindent megtenni a rossz lelkiállapotban lévő nő döntésének irányításában. Ilyenkor az orvosnak empátiáján túl pszichiátriai adottságát is használnia kell. Időt kell szakítson a pácienssel folytatott beszélgetésre, abban a reményben, hogy őt pozitív döntésre, a gyermek vállalására sarkalja. Megfordítható a nő szándéka. Engedjék meg egészen röviden személyes élmény, hogy még mikor megfordítható a páciensnek a szándéka. 3 hete történt velem, hogy bejött a terhesség megszakításra váró nő a műtőbe, föltették a műtőasztalra, és annyit mondtam neki, hogy Dia, itt az utolsó pillanat. Azt mondja, én innen legszívesebben elfutnék. Mondtam, tegye azt. Leszállítottam az asztalról, és elment. És akkor nehogy azt gondolják, hogy az egészségügyi személyzet... Az egészségügyi személyzet, mert ilyenkor arra lehet gondolni, hogy Istenem, ugye, hogy a altatorvos, asszisztens, műtős nő, műtős fiú, hogy mindenki ott várakozik, megy az idő, jönne a következő műtét. Senki nem, senki egy szót nem szólt. Mindenki azt mondta, hogy így kellene mindenkinek viselkedni. Úgyhogy erre megkérem önöket is, hogy terjesszék a dolgot, hogy ezt is meg lehet tenni. Az utolsó pillanatban sem késő még. Súlyos társadalmi probléma ez, de talán a törvény újra gondolásával, a bajba jutott nők lelki támogatásával sok-sok egészséges életet menthetnénk meg. Vajon hány egészséges magzat nem születhet meg azért, mert az anya válsághelyzetben van? Más megítélés alá esik az orvosi indikáció miatt javalt terhességmegszakítás. A szülések száma 1997 óta 100 000 alá csökkent, és sajnos, mint említettem, 2011-ben pedig már 90 000 alá, azaz 87 000 szülés volt csak. Riasztóak a számok. Nem is szeretnék megemlékezni párhuzamosan, hogy körülbelül évekre visszamenőleg a terhesség megszakítások abszolút száma, az csökken, de a szülésekhez viszonyítva még mindig 40-42-43%, úgyhogy ez egy borzasztó szám. Magyarországon manapság minden törekvésünk ellenére magas a koraszülöttek aránya, az összes születés körülbelül 8-9%-a. Számtalan tanulmány bizonyítja a rossz szociális helyzet és a koraszülés közötti összefüggést. Hazánkban a koraszülés és a csecsemőhalálozás régiónként nagy különbséget mutat. Ezt az eltérő szociális helyzet és nem az ellátás elégtelensége magyarázza. Ez a csecsemőhalálozás alakulása, ez is egy nagyon érdekes ábra. 1891-ben egy éven belül 272, nem teljesen reális az összehasonlítás, csak hogy mit fejlődött az orvostudomány, azért azt tudomásul kell vennünk, hogy a szülészetben a fejlődés a stagnál, de a neonatológia az fantasztikus dolgokra képes, és 272 haláleset jutott 1000 szülésre, 2010-ben 5,3. Szerintem ez egy fantasztikus eredmény, annak ellenére, hogy a 8-9%-ból nem tudunk mozdulni. Most visszafele mennék. Még ezen is túl vagyunk. A terhes gondozás célja az, hogy megfelelő időben egészséges újszülöttek szülessenek. Meg kell jegyeznem, hogy Magyarországon a terhesvédelem intézményes kiépítése már 1925-ben elkezdődött. A terhes gondozás népességpolitikai kérdésé vált, a szülész társadalomnak az egyes egyének egészségvédelmén túl a nemzeti közösség jövőjének érdekét is szolgálnia kell. A születések számának csökkenésével, a születések számának csökkenésével párhuzamosan a várandósok életkora egyre inkább 35 év felett van. A múlt század elején idős először szülőnőnek, a 30 feletti először szülőket számították, a 80-as évektől a 35. év felettieket, napjainkban pedig úgy tűnik, megkockáztatnám, hogy a 40. életévüket meghaladottakat. Az idős először szülő nőknél gyakrabban számíthatunk szövődményre, mint a fiatal nőknél. A korszerű terhes gondozás az anya és a magzat állapotának folyamatos megfigyelése a várandóság ideje alatt igen fontos anyai vagy magzati veszélyeztetettség felismerése és kiszűrése. Az orvostudomány fejlődése sok segítséget ad a gyakorló orvosnak, korszerű vizsgálómódszerek állnak már rendelkezésünkre, naponta tökéletesednek a szűrőmódszerek, az ultrahangtechnikák, de a kérdés az, hogy a várandós anyákat nem terhes anyává tesszük-e a terhes gondozás alatt. Mert mindig van valami izgalomra okot adó vizsgálat, például a nyakiredő vastagsága, az AFP értéke, a MOM index, cukorszint, plexus koroideus ciszta jelenléte, CTG, vérnyomás értéke, és még sorolhatnám tovább. A várandós anyákat meg kell nyugtatni, el kell magyarázni nekik, minek van és minek nincs jelentősége. El kell nekik mondani, hogy problémáikkal szülészorvosukhoz forduljanak, és ne az interneten próbáljanak meg tájékozódni. A legfontosabb az lenne, hogy a kismamák kiegyensúlyozott, jó kedélyállapotban készüljenek a szülésre, az újszülött érkezésére. Véleményem szerint a 21. században biztonságos szülés csak kórházi háttérrel, azaz kórházban történhet. A várhatóan teljesen szövődménymentes szülés kapcsán is olyan váratlan események léphetnek fel, ahol csak pillanatok állnak rendelkezésre, a jó döntésre és a gyors beavatkozásra. A szülészorvos csak arra készülhet, hogy minden simán problémamentesen zajlik, de biztosítania kell a megfelelő hátteret, az azonnali beavatkozás lehetőségét. Nem kell azonban a szülés természetes folyamatába feltétlenül, illetve feleslegesen beavatkozni. Ezt már Arisztotelész is felismerte, aki úgy vélekedett, hogy a természet a legjobb orvos, és engedni kellene, hogy kotnyeles beavatkozás nélkül működjön. Hippokrátész és Arisztotelész a szülés csodálatosan megkomponált természetes folyamatnak tekintették, amely az emberi faj fennmaradását szolgálja. A szülés minden nő életének egyik legnagyobb, vagy talán legnagyobb eseménye. A születés körülményei, az első napok az újszülött és édesanya kapcsolatában meghatározóak. Így azon kívül, hogy igen fontos a problémamentes szülésvezetés, mindent meg kell tennünk az édesanya kényelmének biztosítására. A szülészorvosnak a terhes gondozás ideje alatt különös gondot kell fordítani a szülők, a szülőanya felkészítésére, az anyának tudnia kell, mi várható a szülés alkalmával. A szülés fájdalommal jár, így bizonyos egyébként vele született technikák elsajátítása segítheti a szülőnőt a megpróbáltatások elviselésében. A szülészorvos tevékenységét esetenként hátráltathatja a ma már mindenki számára hozzáférhető internet, média, például az a tény, hogy a médiában és az interneten a néha kétségtelenül előforduló fatális szövődmények hírértéke indokolatlanul nagy felületet kap. A szövődménymentes szülésekről pedig igen kevés szó esik, pedig bátoríthatnánk így is pozitív példák tömkelegével a szülőanyákat. Beszéljünk egy kicsit a császármetszésekről. A császármetszések száma az utóbbi időben nagyon megemelkedett. Az orvostudomány fejlődése lehetővé tette, hogy olyan nők is terhességet vállaljanak, akiknek a múltban egészségügyi megfontolásból a terhesség kiviselését, illetve a szülést nem ajánlották. A császármetszések növekvő száma azonban nem erre az okra vezethető vissza. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi az ok? A nagyobb biztonságra törekvés, a peres ügyek számának növekedése, a koraszülöttek magas aránya, az anyai életkor és még sok egyéb lehetséges ok, egy bizonyos, hogy a szülések műtéti befejezése a későbbi gyermekvállalást, a terhesség kiviselését jelentősen befolyásolhatják. Fontos dolognak tartom a gyermekvállalás kapcsán a várandos anya gondozása személyre szabott legyen, itt nem lehet sémákban gondolkodni. A páciens számára érthető módon kell minden információt megadni, meg kell győződni arról, hogy a várandós anya megértette szavainkat. A kóros eredményeket őszintén kell közölni. A tájékoztatás alkalmával fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az egyes kóros eredmények milyen következményekkel járhatnak. A szülőnőt a szülés várható körülményeiről, az elképzelhető történésekről a terhes gondozás alkalmával ugyancsak tájékoztatni kell. A szülés folyamán közölni kell az anyával, hogy éppen mi történik és mi várható. A szülés utáni néhány napot boldogságban és nyugalomban kellene eltölteni. A legtöbb szülészeti osztály igyekszik szép, otthonos környezetet teremteni, de ez anyagi okok miatt sajnos még nem minden szülészeti intézményben valósulhatott meg. A barátságos környezeten túl igen fontos momentum az egészségügyi személyzet viselkedése és hozzáállása. Visszautalnék Arisztotelészre és Hippokrátészre, akik ugyancsak úgy gondolták, hogy teljesíteni kell a szülőnők kívánságait és szükségleteit. Egy meggondolatlan szó vagy cselekedet nagyon rossz hatással lehet az édesanyák lelki állapotára. Sokak vélekednek úgy, hogy több gyermeket is vállalnának, ha a szülés körülményei barátságosabbak lennének. A gyakorló orvos és az egészségügyi személyzet kötelessége az, hogy az anyákkal etikusan és humánusan viselkedjenek. Mint előzőekben említettem, népességpolitikai szempontból igen fontos szerepe van a szülészorvosoknak, hisz tevékenységük meghatározza a jövő egészségét. Végezetül engedjék meg, hogy elmondjam, 12 éve minden évben gyermeknapot rendezek a Budai Várban. Ezzel szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy a szülészorvosoknak nem csak a születés pillanata számít, jó érzés évekkel a szülés után találkozni boldog, egészséges gyermekekkel és családokkal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Nagyon szépen köszönöm dr. Pós Hutás Piroska előadását, és most szeretném felkérni Andrek Andreát, minden tudó magzatod, minden tudó kisbabád, a korai kötődés kezdete és kontinuitása című előadásának megtartására. A pszichológus nő egyébként a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológia és Orvostudományi Társaság elnökségi tagja is egyben.